Krisztán bevezetőjét azzal kezdte, hogy olyan időszakban élünk, ahol mindenféle utazások vannak mögöttünk, tehát hogy egy utazásban vagyunk, vagy vár ránk valamilyen utazás. Ki az, aki az utazásai során mostanában volt valamilyen nagy templomban? Katolikus templom. Főleg ortodox templom, mondjuk a Keleti Egyháznak valamelyik épületében. Nem voltatok mostanában? Ti voltatok. Ha bementek egy ilyen templomba, akkor az embereknek egy része, tehát főleg aki nem turista, egyébként szomorú az, hogy a templomokat inkább turisták látogatják, és nem az Isten miatt, hanem az épület miatt, de aki nem turista, hanem mégis azért valami vallásos indítatásból megy be a templomba, és az ilyen típusú templomokba, azokban a templomokban meg lehet figyelni, hogy a templom egy bizonyos részének ez oda lehet menni, és ott hát vagy pénzért, vagy nem, egy gyertyát megfoghatsz, és meggyújthatsz egy gyertyát. Ezt én is mindjárt meg fogom tenni. Nem megyünk át ortodoxba, meg katolikusba sem, csak mutatni akarok valamit, jó? Valaki tudja, hogy mit jelent az égő gyertya, vagy miért gyújtogatják az emberek a templomba a gyertyát? Tehát nem az, hogy világosabb legyen, ebben segítek. Tehát akármilyen félhomály van a templomokban. Tehát nem világításra szolgál a gyertya. Lehet ötletelni, jó? Tehát most ez is benne van. Emlékezés, ez is benne van. És ha már közbenjárás, meg emlékezés, akkor kire emlékeznek az emberek? Nagyon sokszor a halottakra. Igen. Na, itt egy gyertya. Itt van a kezemben egy gyufa. Megkísérlem meggyújtani ezt a gyertyát. Sikerült. Tehát meggyulladt az a gyertya, és a gyertya tulajdonképpen egy kicsit kifejezi az életünket. Látja mindenki? Amikor megfogan egy élet, Isten ad egy életet, akkor tulajdonképpen nem más történik, mint tulajdonképpen Isten meggyújtja ezt a lángot. És az életünket kifejezi egy kicsit a gyertyának az égése, a viselkedése. Meggyullad egy láng, és tulajdonképpen elkezd élni valami, vagy valaki. Aztán persze megszületik, éli az életét, és látjuk, hogy ez a gyertya, vagy a gyertyának a lángja, ez elég kiszolgáltatott. Ha kinyitnánk az ablakokat, és egy erősebb levegőáramlás lenne, akkor nagyon fújnát. Látjátok, így is egy picit meglegyezem, akkor nagyon nagy hatása van a gyertyára. Ha ezt sokáig csinálnám, vagy kicsit erősebben, akkor mi történne? El is tudnám oltani ezzel a gyertyát, ugye? Ha viszont sokáig ilyen erős hatás nem éri ezt a fényt, csak kicsi, akkor égni fog, de egy idő után mi történik vele? Ég. Leég teljesen, elfogy a gyertya tulajdonképpen, és elalszik a láng. Az életünk az ilyen, hogy Isten meggyújtja, és valameddig ég ez a láng. Hogy meddig ég, azt nem tudjuk pontosan, de elég sok hatás ér bennünket. Különböző hatások, amelyek befolyásolnak bennünket, és néha úgy tűnik, hogy nagyon mozgat bennünket, vagy a lángot nagyon mozgatja a különböző hatás, és úgy tűnik, hogy nagyon nagy veszély van, vagy nem soká kialszik ez a gyertya. Máskor meg úgy nagyon nagy lánggal tud égni. De vagy azzal fejeződik be a gyertyának az élete, hogy jön egy erős hatás, és nem ég végig, de elalszik. Vagy pedig, újra meggyújtom, ha így hagyjuk, egy idő után önmagától eljut odáig, hogy nem tud tovább égni, és véget ér a gyertyának a küldetése. Mindezt azért mondtam el, mert tulajdonképpen tehát az embernek az élete is ilyen, hogy valameddig égünk, és hát vagy valami külső hatásra, tehát vagy azért, mert végigéltük az életünket, és egyszer elalszik a láng. De amikor mi már nem vagyunk, vagy nem leszünk, akkor az utódaink, mindazok, akik követnek bennünket, azok élnek tovább, és azt, hogy én mit hagyok rájuk, hogy milyen hatást gyakoroltam rájuk, az jelentős mértékben befolyásolja az ő életüket, ugye? És ez nem más, mint az örökség. Tehát, hogy mit hagyunk azokra az emberekre, akik körülöttünk vannak, és akik tovább élnek, mint amennyi időt Isten nekünk ad. Tehát ma az örökségről lesz egy kis tanítás, és nagyon egyszerű dolgokat fogok elmondani, de azt mondom, hogy nagyon nagy kincset találtam a Bibliában, ami segít bennünket abban, hogy amikor az örökségről gondolkodunk, hogy hogy kell élnünk, és mi az, amit itt kell hagynunk majd, rá kell hagynunk a következő nemzedékekre, akkor úgy tudjanak emlékezni ránk, hogy ez megérte. Szeretnék a Bibliából egy történetet felolvasni a 2 Királyok 4 első versétől. Egy olyan történet, ami egy csoda, szomorúan indul, szomorúan folytatódik, de aztán egy csoda lesz belőle, és van egy jó megoldás, tehát egy happy end a vége. Tehát így szól ez a történet, 2 Királyok 4 első versétől. Egyszer egy próféta tanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz. Szolgád, az én férjem meghalt. És tudod, hogy szolgád félte az urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgának. Elizeus megkérdezte tőle, mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felelt. Nincs egyéb szolgálód házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta, menj, kérj kölcsön edényeket, ott kint minden szomszédottól üres edényeket, de ne keveset. Aztán menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő meg töltögetett. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának, tégy elém még egy edényt, de az így felelt neki. Nincs több edény. Ezután nem folyt több olaj. Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte mindezt. Ő így szólt. Eredj, add el az olajat, fizess ki az adósságodat, ami pedig megmarad, abból élj fiaiddal együtt. Drága úrunk, imádkozunk azért, hogy adj nekünk tényleg élő üzenetet ebből a különös történetből. És szeretnénk áldottak lenni, szeretnénk, ha az utódaink is áldottak lennének, sőt az utódaink utódai is, hogy a te nevedet tudjuk fölemelni, hogy az életünk olyan legyen, amilyennek te megtervezted, taníts és vezess bennünket most, és kérjük, küld a te szent lelkedet, hogy lazítsa fel a szívünket, ha erre van szükség, vagy adjon bölcsességet, ha erre van szükség, de mindenképpen kérjük a te áldásodat az Úr Jézusnak a nevében. Amen. Na hát vágjunk bele. A szülőknek egyszerű feladata van. Ez az egyszerű feladat tulajdonképpen három dologból áll. A gyerekeinket támogatni, segíteni, nevelni kell fizikailag, ugye tehát gondoskodni fizikai szükségekről, aztán lelki szükségekről, tehát hogy mentálisan támogatni őket, hogy tudjanak fejlődni, és szellemileg. Tehát fizikailag, lelkileg és szellemileg. Semmi más nem kell csinálni egy szülőnek. Most megnyugodtatok, igaz, hogy sok szülő van a kőszikla gyülekezetben, meg sok gyerek, tehát nagyon egyszerű a feladat. Születik egy gyerek, fizikálisan, anyagiakban, lelkileg és szellemileg támogatni, segíteni kell őt, és ezt jó szívvel és mosolyogva megteszünk, ugye? Ilyen könnyű az élet. Azt mondja a Biblia, ezt nem csak én mondom, hogy a Biblia is azt mondja 2 Korintus 12:14-ben, hogy nem a gyerekek tartoznak azzal, hogy gyűjtsenek a szülőknek, hanem a szülő tartozik azzal, hogy gyűjtsenek a gyereknek. Ugye a gyerekeiknek, ugye? Tehát, hogy a szülőnek van egy felelősség, egy küldetése, vagy egy lehetősége, hogy ezt jól csinálja, és ezt megtegye. Amikor egy férfi és egy nő összeházasodik, és gyerekeket vállal, akkor szépen indul az élet, de ha bármelyikőjüknél mondjuk ez a láng idő előtt elalszik, és mondjuk az egyikre marad a családnak a terhe, a gyereknevelésnek a terhe, tehát ez anyagilag, lelkileg és szellemileg gondoskodni a gyerekekről és fölnevelni, akkor azért elég nehézé tud válni az élet, nem? Tehát egy emberre jut az, ami egyébként kettőre tervezte meg Isten. Vagy eleve hát vannak olyan helyzetek, amikor úgy indul egy új élet, hogy csak egy emberrel. Tehát, hogy az apa nem is látható a környéken, vagy pont az anya tűnik el, és akkor az apa neveli fel a gyereket. Tehát ilyen egyszülős modellek, nagyon sok ilyen van, ami extra terhet jelent azoknak az embereknek, akik így élik az életüket, ugye? Hiszen amit Isten két embernek adott feladatként, az egy emberre hárul, Tehát szorozva kettővel, és így kell végigcsinálni ezt az egészet. Ezért fontos, hogy amikor családról beszélünk, és gyerekekről, vagy gyereknevelésről is beszélünk, akkor ebben óriási küldetése van az apukának, meg az anyukának együtt. És ha csak az egyik van, az egy kicsit nehézé válik. És minden egyes ilyen trauma, ami éri a családot, amikor valamelyik kiesik, hát azt mindenki megérzi. A Bibliában azt olvassuk, hogy ez az özvegy, ez átélte ezt a traumát. Tehát volt egy kedves férje, ez valószínűleg fiatalember volt, azt mondja a Biblia, hogy próféta tanítvány volt, tehát ezt nevezhetjük úgy is, hogy mit tudom én, teológiai hallgató, vagy fiatal lelkész, vagy lelkészsegéd, vagy nem tudom. Tehát egy fiatalember, aki nemrég kezdte el az Isten szolgálatát, lelkesen tette a dolgát, lehet egy kezdő lelkipásztor, vagy nem tudom, valami ilyesmire gondoljunk. Nagy reménységekkel élték az életüket, születtek a gyerekek, két fiú is született, tehát büszke apuka lehetett, az anyuka is nagyon boldog volt bizonyára. Tehát az Isten szolgálatában ott voltak, és egyszer csak hirtelen ez a gyertyaláng kialszik a fiatalembernek az életében, ugye? Tehát azt mondja a Biblia, hogy meghal a fiatalember. És marad a fiatalember után egy feleség, két fiú, meg egy csomó adóság. Ez jó örökség? Persze egy ház is maradt, mert a házba laknak, tehát tudjuk, hogy valami anyagiak is vannak, tehát hogy nem hajléktalanná váltak, de amit itt hagy ez a fiatalember, az nem más, mint egy feleség, két kisgyerek, két kisfiú, és sok adósság. Olyan sok adósság, hogy lehetetlen kifizetni, annyira nagy az adósság, hogy amikor mérlegel az özvegy, hogy kell ezt az adósságot megoldani, akkor nem az merül föl benne, hogy eladjuk a házat és veszünk egy kisebbet, vagy valahogy összehúzzuk magunkat, mert valószínűleg ez nem volt opció, hanem akkor az adósság, hogy a két gyereket elviszik rabszolgának, és ezzel lehet kifizetni az adósságot. Ez nem egy boldog helyzet, ugye? És képzeld el magad ennek az özvegynek, ennek a feleségnek a helyébe, hogy milyen nehéz szívvel lehetett ott. Nehéz döntéseket kell hozni neki. Óriási veszteség érte, amit Isten áldásként adott nekik, annak az összes öröme is terhe, most a kettő helyett egyre hárul, ő ráhárul, és úgy tűnik, hogy ez sokkal nagyobb, mint amit ő meg tudna oldani. Azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen az életben bármikor megtörténhet, nem? Tehát ez a láng, ez bármikor kialudhat. Mi a garancia arra, hogy nem alszik ki ma, csak holnap? Semmi. Ugye? Tehát bármikor megtörténhet. Ez egy alapszabály lehet, erre föl kell készülnünk. És ebben a bármi és bármikor megtörténhet, itt megtörténik ez a trauma, amikor a fiatalember meghal, és ez a nő tulajdonképpen nem más tesz, mint az Istenhez kiált, vagy az Isten emberéhez kiált. És két dolgot érdemes megfigyelni. Egyrészt abban az időben a nőknek a tekintélye nem volt túl nagy. De nem az ő hibájuk volt, ez volt a helyzet. Kedves nők, az Úr szeret benneteket, meg a férfiakat is persze, de hogy abban az időben ez nem úgy volt, hogy a nők valamit mondtak, és az úgy volt, a nők irányítottak, közöttek, befolyásoltak, hanem ez inkább fordítva a férfiak oldaláról működött minden. És mégis ebben a helyzetben ott van egy özvegy, szerencsétlenül járt, nehéz helyzetbe jutott, eladósodott nő, aki fölkiált az Istenhez, az Isten emberéhez, és ebben a kiáltásban benne van minden fájdalma, meg minden reménysége, és az Isten nem azt mondja, hogy ja, te nő vagy, hanem azonnal válaszol. Azonnal jön a segítség. Kedves lányok, asszonyok és nők, ez jó hír. Imádkoztok, és az Isten azonnal szól. Még akkor is, hogyha nagyon nehéz a helyzet. Nem csak apróságokban. Az Isten ismeri a gyereknevelésnek, az anya létnek a fájdalmát, nehézségeit és örömeit, vagy akár az özvegységnek a nehézségeit és az örömeit is, és az Isten válaszol. Az Isten meghallgatja az özvegyeknek és az árváknak a könyörgését, ezt mondja a Biblia, ugye? Az Isten különösen odafigyel azokra, akik fájdalmat és nehéz helyzetet élnek át. És az Istennek a válasza a prófétán keresztül, tudjátok mi volt, emlékeztek rá? Amikor elmondja, hogy hát ez történt, akkor az Isten Elizeuson keresztül azt kérdezi tőled, hogy mit tehetek érted? Ez jó hír. mit tehetek érted? Hallottad már ezt a kérdést is Szentlélektől, hogy amikor úgy beszorultál, vagy nehéz helyzetbe kerültél, és valahogy a Szentlélek azt mondja, mit tehetek érted? Mondj valamit, hogy mit szeretnél? Hogy merre kellene tovább menni, vagy mi van benned? És amikor megszólal az Istenembe, hogy mit tehetek érted, akkor jön a megoldás is, és ebből kibontakozik egy igazi megoldás. Hát, hogy a nőnek ez mennyire megoldás, hogy mennyire nem, amit mond az Isten embere, azt látjuk, hogy ez a hitén múlik. Hogy a hite működik, vagy nem, és úgy tűnik, hogy igen, működik. Ez az ember, aki elment az Úrhoz, tehát itt hagyta a feleségét, két gyerekét, a házát és egy csomó adósságot, hagyott örökséget is. És erről az örökségről szeretnék beszélni, ami áldás lehetett, vagy áldás lett a családja számára, meg az utódai számára is. Az egyik ilyen örökség az nem más, mint az Isten félelem. Azt mondja a Biblia, hogy arra hivatkozik ez az özvegy, amikor a prófétát megszólítja, hogy emlékszel, az én férjem, aki meghalt, az félte az Urat. Tehát egy olyan ember volt, aki az Isten szolgája volt. Ez nem akármilyen státusz. Ő az Isten szolgája volt. Erre hivatkozik, és ezzel indul be minden. Az az ember, aki itt hagy mindent, és úgy tűnik, hogy nehézségeket hagy maga után, mégis hagy egy óriási örökséget, amit úgy hívhatunk, hogy az Isten félelem. Nagyon sokszor azt mondják emberek, hogy a hit, meg a vallás, meg ez a magánügy, az a te dolgod. Ezt tudjátok, hogy miért nem igaz? Ez a történet is bizonyítja, mert ha valakinek az életében ott van az Isten félelem, ha valaki bízik az Istenben, hisz az Istenben, akkor az hatással van másokra, sőt, ez a történet is bizonyítja azt, hogy még a halála után is hatással van az utódokra, az Isten félelem és az Isten hit. Ez jó hír? Hogy a te Isten hited, az Istenben való bizodalmad, vagy az Isten félelmed, az egy olyan örökség tud lenni, ami áldás most is, holnap is, de amikor te nem leszel, akkor is az lesz. Na, nézzünk néhány igét. Nincs idő arra, hogy a Biblia minden egyes igeversét megnézzük azzal kapcsolatban, hogy mit mond a Biblia az Isten félelemről. Én csak kiszemezgettem néhányat, de elég erőteljes üzenetek, amelyek azt mondják, hogy az Isten félelem az annyira komoly dolog, és akkora áldás, és akkora erő van benne, amit, hogyha megértünk, akkor azt mondjuk, hogy nekem ez fontos, ez az Isten félelem. Én szeretném az Isten félelmet folyamatosan megélni. Nekem is fontos lesz, nekem is jó lesz, meg a környezetemnek, meg akkor is, amikor én már nem élek. Na, menjünk sorba. Az egyik ilyen áldása az Isten félelemnek, az azzal kapcsolatos, amikor tanástalanok vagyunk. Szoktál tanástalan lenni? Olyan sokszor merül fel a kérdés, oké, de most mit csináljak? Én bevallom nektek, nagyon sokszor fölmerül bennem napközben egy ilyen kérdés. Jönnek hozzám emberek, vannak helyzetek, ügyek, ez akár a saját életünkből, akár másoknak az életében, oké, de most mit kezdjek ezzel? Most mit mondjak erre? Most ezt hogy kell megoldani? Most ez legyen, vagy ne legyen? Ez jó, vagy nem jó? Vagy igazat mond, vagy hazudik? Vagy kell ez, vagy nem kell? Az Istentől, vagy az ördög akar becsapni? Vagy ez kis? Tehát annyi kérdés merül föl. És ha szülők vagyunk, akkor a gyerekeinkkel kapcsolatban is. Megengedjen, vagy ne engedjen, menjen, ne menjen, fizessük, ne fizessük, jó lesz, nem lesz, jó, kell ez, nem kell ez. Annyi kérdés van, ami válaszért kiállt, hogy valahogy dönteni kell. És most figyeljetek, azt mondja a Biblia, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. A bölcsességnek a kezdete az Úr félelme. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha az Isten bölcsességét akarom átélni, megtapasztalni, ezt akarom továbbadni, és szeretném, hogy ez a bölcsesség ez meghatározza a családi életünket, meghatározza a jelenünket, meg a jövőnket, vagy a munkánkat, szolgálatunkat, bármit, akkor azt mondja a Biblia, kezd az Isten félelemmel. Hát ha nem mondanék semmi más, csak ennyit, hogy az Úr áldjon bennünket, menjünk haza, a bölcsesség kezdete, az Úr félelme, és hogy érdemes félni az Urat, akkor már is, hát ez tényleg fantasztikus. Hát mennyi áldás van ebből, hogy az Isten félelem ott van az életemben, akkor egyszerűen az Istennek a bölcsessége kiárad, és jó döntések lesznek. Áldott folyamatok és áldott dolgok indulhatnak el. Úgy folytatódik a 111. Zsoltárban ez a mondat, hogy a józan eszűek mindeszerint élnek. Lefordítsa magyarra. Aki nem így gondolkodik, az bolond. Ugye? Ez nem normális. A józan eszűek ezt fölismerik, ezt tudják, és elkezdik alkalmazni. Hogy az Isten félelem az egy óriási áldás, mert a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. Menjünk tovább. Egy másik igevers azt mondja, jöjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalátságot. Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj a békességre, és kövesd azt. Ha tovább megyünk egy picit, és mélyebben belemegyünk ebbe az istenfélelem témába, hogy ez ott legyen a szívünk, hogy tudja átjárni a szívünket, lelkünket, akkor azt kell mondani, hogy az Úr félelme az úgy nem automatikusan szokott működni mindenkinek az életében, hanem az Úr félelmét meg kell tanítani, meg kell tanulni. Gondoltál erre, hogy ez egy olyan terület, ami nem csak ilyen be van kapcsolva valahogy, és egyszer csak úgy aktiválódik és működik az embernek az életében. Nyilván az Istennek a munkája, ez benne van, hogy valahogy ösztönöz bennünket arra, hogy féljük az Istent, hogy az Istenfélelem legyen helyén az életünkben. De alapvetően azt mondja a Biblia, hogy ezt tanulni kell az Istenfélelmet, azért, mert nem biztos, hogy mindig jól csinálom. Hiszen elronthatok dolgokat, néha elesek, néha rossz irányba megyek, föl kell állni, újra kell kezdeni. Tanulni kell az Istenfélelmet, és azt mondja a Biblia, hogy tanítani is kell. Vagyis beszélni kell róla, akár egymásnak, akár az utódainknak, mert ha tanuljuk és tanítjuk az Istenfélelmet, akkor az Istenfélelem elkezd egy magasabb szinten működni. Hogy kell tanulni az Istenfélelmet? Hát egyszerűen csak tesztelni az embernek magát, hogy tényleg az Istenfélelem irányítja a döntésemet, a gondolataimat, a folyamatokat. Valamelyik nap Rubival beszélgettünk egy pár szót, csak egy ilyen felületes beszélgetés volt. Vállalt egy ilyen diák munkát, és mondtam neki, hogy Rubi, mondd meg a cégnél, hogy vasárnap nem dolgozunk. Tehát, hogy mindegy, hogy mit ajánlanak, de vasárnap nem. És akkor elhogy visszanéz rám, és azt mondja, hogy hát de nem mindegy, hogy melyik napot tartjuk meg nyugalom napnak. Hát elvileg mindegy, mert nem törvényben élünk. De tudjátok, hogyha mindegy, és mindent bevállalunk, akkor egy idő után pont az nem működik, aminek működni kéne. Mert ha előre nem határozom el, hogy vannak olyan területek, amit az Istennek szabadon hagyok, olyan idők az életemből, olyan területek az életemből, amikor deklaráltan azt mondom, hogy én most az Istenre akarok figyelni, vagy az Istenért akarok valamit tenni, hogy ezek nincsenek, bármikor bármi megtörténhet, akkor általában nem történnek meg azok a fontos dolgok. Az Isten félelmet tanulni kell, tanítani kell, beszélni kell róla, hogy működjön. Mert azt mondja a Biblia, így folytatja, hogy ki az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni. Hát mindenki, ugye? Neked tetszik az élet? Szeretné jó napokat látni, vagy még jobbakat, mint ami tegnap volt? Ki az, aki így van itt? Én bevállalom, tehát nekem nem lenne rossz, hogyha a holnap az jobb lenne, mint a tegnap volt. És azt mondja a Biblia, hogy aki szeretne jó napokat látni, és egy ilyen fáján indulni, ez az Isten félelemmel összefügg. Gondolkoztunk már ezen, hogy az Isten félelemmel összefüggnek a jó napok meg a rossz napok. Aztán, ha tovább megyünk, egy ilyen figyelmeztetés is benne van ebben, hogy az Isten félelem milyen szinten van az életünkben, ezt le tudjuk tesztelni, ugyanis azt mondja itt a Biblia, hogy vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, ajkad ne beszéljen csalátságot. Hagyd fel a rosszat, és cselekedj jót, törekedj a békességre, és kövesd azt. Vagyis, amikor az embernek a beszéde tele van hitetlenséggel, tele van aggodalmaskodással, tele van félelemmel, tele van károsztatással, tele van másoknak a kritizálásával, meg a szidásával, akkor tudod, hogy az Isten félelem az mínusz nem tudom hány szinten van az életedben. Ugye? Ha viszont tele van a szíved áldással, örömmel, bátorítással, az Istennek a jó indulatát tudod képviselni más emberek felé, a beszéded az a hittel teljes, vagy reménységgel teljes, akár a magad dolgaira gondolsz, akár a mások dolgaira, akkor tudod azt, hogy az Isten félelem az egész magas szinten van az életedben. És itt most nem arra gondolok, hogy megkérdezem, hogy szia, hogy vagy? És akkor hát jól, kegyelemből, meg ízé, és ezt szoktuk mondani, tehát nem ez ilyen dumára gondolok. Hanem az, amikor köszönöm, tényleg jó vagyok, az Isten szeret engem. Ugye? Tehát nem a vallásos formulákban nyilvánul ez meg, hanem abban nyilvánul meg, hogy tényleg a szív teljességéből szól a száj, ezt mondja a Biblia, ami úgy benne van, az kijön, és ami kijön, az tele van hittel, reménységgel, kegyelemmel és szeretettel. Ez azt jelenti, hogy az Istenfélelem magas szinten van az életemben. Tehát az Istenfélelem és a beszédünk az összefügg és visszajelez valamit. És az Istenfélelem ott van a tetteinkben is megnyilvánul. Azt mondja a Biblia, hogy ha abba hagyod a rosszat, és elkezded a jót csinálni, a békességre törekszel és ezt követed, akkor ez jelzi azt, hogy az Istenfélelem elkezd emelkedni az életedbe. Ha viszont a jót hagyod abba, és elkezdesz rossz útra térni, fontos dolgokat hagysz abba hiába való dolgokért, értelmes dolgokat értelmetlen dolgokért, ez azt jelenti, hogy az Istenfélelem elkezd csökkenni. Vagyis az Istenfélelem egy fontos dolog, hogy ott legyen az életünkben, hogy működjön, de ezt érzékelhetjük, és ha megnézzük a tetteinket, megnézzük a beszédünket, hogy mi jön ki belőlünk, hogy hogy éljük az életünket, akkor egy tükröt tart elénk Isten, és azt mondja, hogy itt állsz ezen a szinten. Azt mondja Példabeszédek 8.13, hogy aki féli az Urat, az gyűlöli a rosszat. Az Istenfélelem és a gonoszságnak a gyűlölete az összetartozik. Ezt nem lehet szétválasztani. Aki szereti vagy elviseli a gonoszságot, akinek belefér sok minden, és keveredik a jó, meg a rossz, a szent, meg a nem szent, meg a tiszta, meg a tisztátalan, akkor Istenfélelem az csökken. Aki szereti az igazságot, aki szereti a szentséget, aki szereti a tisztaságot, az azt jelenti, hogy az Istenfélelem magas szinten van az életében. A kérdés az, hogy a te életedben szerinted milyen szinten van az Istenfélelem? Mennyire működik ez az Istenfélelem? Egy következő ige azt mondja, azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza, élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Hát egyrészt, akiben az Istenfélelem ott van, azt Isten elkezdi vezetni, vagy extra módon irányítani, és bátorítani, és befolyásolni. És itt megjelenik egy fontos dolog, amit a történetben is, hogy az utódai, azok áldottak lesznek, és örökölnek valamit. Az Istenfélelem és az örökség, a hatásunk, hogy mit tudunk átadni, és mit tudunk továbbadni másoknak, az szorosan összetartozik. Ha nincs Istenfélelem, akkor nem nagyon tudunk áldásokat átadni. Ha van Istenfélelem, akkor megújít, megerősít bennünket Isten, és ez hatással lesz másokra. Tehát az Isten vezetése, az Istennek az irányítása, az Isten befolyása, a szentség és a tisztaság, az mind-mind összetartozik az Istenfélelemmel. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Menjünk tovább, mutatok még egy-két biblia verset, jó? Boldog mindenki, aki féli az Urat, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy és jól megy sorod, feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtől, gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Hát ez a boldog vagy és jól megy sorod, ez megint olyan, hogy ki az, akivel szeretné ezt a életpályát befutni, hogy boldogság és jól megy a sorunk. Ez megint olyan, hogy két kezemet is fölemelem, tehát hogy szívesen vállalom. Ez egy jó út. De azt mondja a Biblia, hogy ez szintén összefügg az Istenfélelemmel. Mert aki féli az Urat, annak az életében jelenhet meg ez az áldás. Hogy a kezed munkája után élsz. Vagyis Isten meg tudja áldani mindazt, amit teszel a munkádat. Hogy boldog vagy, és jól megy sorod. Sőt, most kedves férfiak, ha te Isten félelemben élsz, akkor a feleséged boldogabb lesz. Szerintem fordítva is igaz. Kedves feleségek, ha Isten félelem ott van az életetekben, akkor féltek kicsit boldogabb lesz, vagy nagyon boldog lesz. Hatással vagyunk egymásra. És a gyerekeink is áldottabbak lesznek. Kevesebb zűrzavar, kevesebb bűn, kevesebb nyomorúság nyilvánul meg az embernek az életében, ha az Isten félelem ott van, mert ez hatással lesz a gyermekeinkre is. Olyanok asztalunk körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Tehát a családi életünket jelentős mértékben befolyásolja az Isten félelem, ezt mondja a Biblia. Már csak egy-két igevers marad, de ha csak ennyit néztünk meg, hogy az Istenfélelem az mennyire fontos dolog, hogy mennyire összefügg a fizikai földi életünkkel, hogy itt hogyan tudjuk, milyen minőségben tudjuk megélni az életünket, és utána, amikor meg már nem leszünk, amikor a gyertyalángja kialszik, az akkor is hatással lesz az utánunk következő generációra. Ezt ígéri az Isten igéje nekünk. Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az. Az Istenfélelem és az örökség a következő generációnak, amit átadunk. És itt van több generáció, ugye? Tehát vannak itt szülők, vannak itt gyerekek. Most nagyszülőket sokat nem látok még, de van. Vannak azért. Több generáció is együtt van, ugye? Egy nagyszülőnek szól ez, hogy aki féli az Urat, annak erős oltalma van, és a fiainak, vagy az unokáinak is áldás lesz. A szülőknek szól ez, hogy aki féli az Urat, annak a gyermekeinek is. És a gyerekeknek, ki az, aki gyerekként van itt, és nincs még családja? Emelj fel a kezét. Néhányan vagytok. Ez nektek is szól. Ha ti az Isten félelemben élitek az életeteket, az azt jelenti, hogy Isten meg fog áldani benneteket, vezetni fogja az életeteket, és majd, amikor eljön az idő, hogy nektek lesz férjetek, feleségetek, családotok, akkor ez az áldás, ez meg fog nyilvánulni azoknak az utódoknak az életükbe, akik már most még nem ismerünk és nem látunk. Az Úr félelmének jutalma gazdagság, dicsőség és élet. Hát azt is mondhatnám, hogy no comment, ugye? Tehát értjük. Az Úr félelme tele van az Istennek a szeretetével, az Istennek a kegyelmével, vagy az Istennek a figyelmeztetésével, vezetésével. Az Isten félelem az egy olyan csomag, amit ha az ember elkezd megélni, folyamatosan bomlik ki az életében, és egy óriási áldást jelent. És az a kérdés, hogy az Isten félelmet hogy fogod megélni? És szeretnék néhány tanácsot adni. Gondolj csak arra, hogy jön a következő hét, ahogy költöd a pénzedet, kérdezd meg magadtól, hogy az Isten félelemmel költöm, vagy az Isten nélkül költöm. Ahogy beosztod az idődet, kérdezd meg magadtól, az Isten félelem irányítja az időbeosztásomat, vagy nem. Amikor döntéseket hozol, az Isten félelem befolyásol téged, vagy nem. Amikor a vágyaidat próbálod megfogalmazni, mi az, amit szeretnénk, ebben benne van az Isten félelem, és ez irányít, vagy pedig enélkül teszed meg. Amikor nehézségeket, vagy problémákat élsz át, vagy küzdelmeket, akkor kérdezd meg, hogy az Isten félelem vezet engem, hogy tovább tudjak lépni, vagy valahogy meg akarom oldani ezt az egészet, le akarom rázni a problémát, és tovább akarok menni. Ha van egy konfliktus az életedben, emberekkel, helyzetekkel, az Isten félelem az, ami segít neked, hogy ebbe hogy kell viselkedni, ebbe hogy kell kommunikálni, vagy pedig az Isten félelem helyett valami más befolyásol. Azt mondja a Biblia, hogy mivel az Isten félelem egy olyan áldás, hogyha ott van az életedben, ez neked is jó lesz a környezetednek, és akkor is jó lesz, amikor te már nem leszel. A Bibliában ez az özvegy ezt élte át. Arra hivatkozik, hogy szolgát félte az Urat, aki elment, és ezért, mivel a szolga félte az Urat, ezért az Isten áldásai megnyilvánulnak az özvegy feleség és a gyermekeknek az életében. És jön egy megoldás. Lépjünk tovább. Az örökségnek egy másik pontja, és erről a két pontról szeretnék beszélni csak, az Isten félelemről, mint örökségről, és a másik területről marad neki egy korsó olaj. Ugye ezt olvasok a Bibliában, arra hivatkozik, hogy tehát, hogy félte az Urat, tehát a szolgád, megkérdez, hogy mi van a házadban, és semmi, csak egy korsó olaj. Semmi más értéket nem tudott megnevezni, hogy mit tudna mondani. Ennyi. Ha nagyon emberien gondolkodunk, és nagyon ilyen anyagiasak vagyunk, tudom, hogy itt nincs senki ilyen, szellemi emberek vannak, de ha mégis el tudjuk képzelni, hogy valamikor voltunk ilyenek, nagyon anyagiasak vagyunk, akkor egy képletet, hogyha ide kivetítek, és látjátok, hogy örökség egyenlő ennek a történetből, hogy egy korsó olaj, meg egy csomó adóság. Hát ez nem egy pozitív egyenleg, nem? Egy korsó olaj, meg egy csomó adóság. Tehát úgy tűnik, hogy valami nagyon, nagyon mínuszos ebben az egészben. Amikor arról beszél a Biblia, hogy olaj, akkor egyrészt az olívaolajról beszél a Biblia, és az akkori világban ez az olívaolaj, vagy egyáltalán az olaj, az mindent jelentett. Tehát ez egy élelmiszer alapanyag volt, az egyik legfontosabb élelmiszer alapanyag volt, de hogyha valaki elesett, összezúzta magát, akkor olajjal mosták ki a sebeket, ez egy gyógyszer volt, vagy egészségügyi területen is használták, gyógyították vele az embereket. Ha valaki illatosítani akarta magát, tehát valami illatszert akart használni, akkor az olajból készítettek nagyon sokféle illatszert, és ettől lett valaki illatos, kellemes illatú. Tehát nagyon sok mindenre használták az olajat. megkenni valamit, hogy ne súrlódjon. Ezerféle módja volt annak, hogy az olajat mire használták. A hétköznapi élet tele volt azzal, hogy az olajat használták az emberek minden nap sokszor. Tehát enélkül az akkori élet az elképzelhetetlen volt. Tehát, hogy nem működött. Olaj nélkül nincs semmi. A Biblia azt mondja, hogy nem csak ilyen fizikális dolgokban, hogy a sebnek a kimosása, vagy illatszer, vagy élelmiszer, vagy ilyesmiben fontos az olaj, hanem az olaj szent dolgoknak a megnyilvánulásában is fontos szerepet játszott. A Biblia beszél szent olajról. Például, amikor fölkentek embereket, királynak, profétának, tehát hogy az Isten felkenetését kellett kinyilvánítani, akkor ezt az olajat annak a valakinek a fejére öntötték, mondtak egy áldást, és ezután a Szentlélek azt a valakit betöltötte, és elkezdte a küldetését. Több ilyen történet is van a Bibliában, csak egyet hadd említsek, amikor Dávid királyt fölkeni a proféta, akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy az Isten vezetése folyamatosan működött, tehát Dávid, tudjátok, nem volt ott, ott voltak a idősebb testvérei, akik szépek, okosak, erősek és ügyesek voltak, de mindegyikre azt mondta Isten, hogy őse, nem, még valaki a családból hiányzik, és Dávid, aki messze volt, a legkisebb volt, visszahozták a Prériről, ahol az állatokkal volt, amikor meglátta a proféta, azt szólt a Szentnek, hogy ő az. És akkor oda ment hozzá, mit csinált? Az olajos szarút, azt az edényt, amivel tárolták az olajat, a feje fölé tartotta, ráöntötte az olajat, mondott egy áldást, Dávidot betöltötte a Szentlélek, és ettől a pillanattól az Isten őt tekintette királynak. A hivatalát sokkal később foglalta el, sok küzdelem, meg sok nehézség, meg sok gyötrődés volt még, de abban a pillanatban, amikor az olaj a fejére érkezett, és lecsorgott, a Szentlélek elkezdett működni benne, és a felkenetést jelentette, hogy az Isten kiválasztott valakit egy bizonyos küldetésre, egy bizonyos szolgálatra. Az Új Szövetségben például olvasunk arról, hogyha valaki beteg, fizikálisan beteg, és gyógyulásért szeretne imádkozni, és ez egy olyan szint az életében, hogy nem tudja egyedül megoldani, akkor azt mondja a Biblia, hogy hívassa magához a gyülekezetnek a véneit. Emlékeztek rá, hogy mit mondott, mit kell csinálni? Imádkozzanak érte, kenjék meg olajjal, és a hitből fogadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Minek az olaj? Olaj nélkül nem működik az imádság. Az Új Szövetségben vagyunk. Tehát nem az Új Szövetség, hogy mindenféle jelképek vannak. Az Új Szövetségben vagyunk. De mégis az olaj az nem más, mint az Isten jelenlétének, a Szentlélek munkájának a valóságos megnyilvánulása. Tehát amikor arról beszélünk, hogy olaj, akkor nem csak arról van szó, hogy az élet hétköznapi fizikális dolgai, az szükség volt olajra, hanem a szellemi életnek a működésében is az olaj az egy Isten szerint való nagyon különleges eszköz volt, amit használtak. Sőt, van egy olyan Zsoltár, amikor az egységről meg az áldásról beszél a Biblia, 133. Zsoltár, ott mond egy olyan különleges képet, hogy amikor nagy egység van, amikor az emberek az Isten szerint való módon tudnak összekapcsolódni és együtt működnek, az olyan, mint amikor az áron fejére öntik az olajat, és csorog le a fején és a szakállán keresztül. Egy ilyen furcsa kép, nem? De ez azt jelenti, hogy a szent olaj, amikor a felkenetés megtörtént, vagy Áront is fölkenték, ez azt jelentette, hogy ahogy az olaj végcsorgott így az arcán, meg a testén, hogy a Szentlélek betöltötte, és Isten kiválasztotta egy különleges szolgálatra. És amikor a Szentlélek így meg tud jelenni, akkor mindig áldás és öröm van. Amikor azt mondja a Biblia, hogy olaj van a házában, akkor egyrészt azt jelentette, hogy az élet hétköznapi dolgaihoz van eszköz. Tehát magyarul azt, hogy kinyitod a hűtőt, és nem üres, hanem van benne valami. Ugye? Tehát, hogy működik valami. Ha nem is sok minden, de működik valami. És a másik oldalon az olajnak a jelenléte az jelképezte azt is, hogy szellemileg ott van egy áldás. Szellemileg ott történik valami. És az Új Szövetségben, amikor arról gondolunk, hogy a mi életünkben ez az olaj hogy tud megjelenni, akkor itt nem annyira az olívaolajról van szó, hogy fizikálisan az olajról van szó, hanem azt mondja a Biblia, hogy a te tested a Szentléleknek a temploma. És a Szentlélek be akarja tölteni ezt a templomot. És az a kérdés, hogy a te életedben ott van-e olaj, vagy nincs. Ennek a nőnek a házában ott volt az olaj, mert a férje azért hagyott olajat. Nem használta el mindet. Fizikálisan is áldást jelentett, meg szellemileg is áldást jelentett neki. És a kérdés az, hogy a te életedben ott van az olaj. Mert ugyanúgy szükséged van rá neked is, mint ahogy akkor ennek az özvegynek és a gyerekeinek szüksége volt az olajra. Mert annyi minden be tudja tölteni az életünket. Most gondolj bele, az ő életében ott volt a fájdalom, ott volt a veszteségérzet, ott volt a gyász, ott volt a kilátástalanság, a reménytelenség. Segítsetek, mit lehetne még mondani? Mivel tölthette volna meg a szívét ez az özvegyasszony? Halálfélelem. Olyan sok minden ott volt, és nem ez befolyásolta őt, nem ezt engedte, hogy betöltse a szívét, lelkét, hanem az Istenhez kiállt, és amit a próféta mond, az Isten szavát képviseli, akkor az hűségesen megteszi, és ez megoldást jelent a számára. A kérdés az, hogy a te életedben, meg az én életemben mennyire van ott az olaj. Mennyire tölti be a szívünket, lelkünket, a szellemünket, az Isten szelleme. Mert ha igen, akkor történhetnek velünk nehéz dolgok. Néha elalszik a láng, néha ilyen-olyan problémák vannak. Bármilyen gond is lehet, de hogyha ott van az Isten félelem, és ott van a Szentléleknek a jelenléte, akkor te vagy a legáldottabb ember. Teljesen mindegy, hogy milyen élethelyzetben vagy. Ez a két dolog, az Isten félelem és a Szentléleknek a jelenléte, az olajnak a jelenléte ott van az életünkben, ez tovább tud segíteni bennünket, és abból a nehéz helyzetből, amiben belekerültünk, vagy beleragadtunk, abból ki fog hozni bennünket. Mert ez az Istennek az ajándéka, ez az Istennek a támogatása. Mi az, ami betölti a szívünket? És ma ez a történet arra is bátorít bennünket, hogyha nincs bennünk elég Isten félelem, akkor imádkozunk ezért, hogy Uram, szükségem van rád. Akarom, hogy az Isten félelem emelkedjen. Ha a Szentlélek nem tudja betölteni az életedet, mert annyi minden kiszorítja onnan, akkor mondd azt, hogy nincs szükségem az aggodalmaskodásra, nincs szükségem az okoskodásra, nincs szükségem arra, hogy állandóan aggódjak, meg féljek, meg rettegjek, hanem akarom, hogy a Szentlélek vezesse és irányítsa az életemet. 73. Zsoltár azt mondja, ha keseregne a szívem, és sohajogna a belsőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tudjátok, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy akár ilyen nehéz helyzetbe is, mint ahogy ez az asszony belekerült, egy ilyen özvegységbe és nyomorúságos helyzetbe, hogyha ebben a helyzetben elkezd aggódni, és sajogni a szíve, hogy milyen szörnyű helyzetben vagyok, mi lesz velem, és jaj, és rohangál fűhöz, fához. Tehát, hogy azt mondja a Zsoltár, hogy ha ezt csinálnám, akkor én olyan buta lennék, vagy olyan bolond lennék, mint egy állat, akinek nincs kapcsolata az Istennel. Aki nem tud az Istenhez kiáltani. De, mivel én nem ilyen vagyok, én tudok az Istenhez kiáltani, ezért nem ezt fogom tenni, hanem az Istenhez kiáltok, és azt kérdezem, hogy Uram, és mit tegyek? Hogy Uram, segíts rajtam. És azzal fejeződik be ez a történet, hogy az asszony engedelmeskedik, hittel megteszi azt, ami egyébként értelmetlennek tűnik, hogy most üres korsókat gyűjteni a semmire, de megteszi, öntik az olajat az üres korsókba, az egyetlen teli korsó olaj a sok üres korsót meg fog tölteni, és azt mondja a Biblia, hogy tudjátok, mikor fogyott el az olaj? Amikor elfogyott az edény. Nem az olaj fogyott el, az edény fogyott el. Nem az Istennél van hiány nálunk. Ugye? Tehát amikor a Szentlélek kezd kiáradni, és az életünkre Isten kiárasztja az áldását, a bölcsességét, a vezetését, az irányítását, és ez mondjuk valahol megáll, ez nem azért, mert az Istennek nincs több ötlete, hanem azért, hogy valahogy én zártam be, vagy én nem tudok többet befogadni, vagy én nem tudom már ezt az egészet kezelni. Az Istennél korlátlan a kegyelem, korlátlan a vezetés, korlátlan a tanácsolás, vagy a figyelmeztetés. Azt mondja Elizeus, hogy miután ezt átélte ez a nehéz helyzetbe került család, azt mondja, hogy menj el, fizess ki az összes adósságot, tehát nem kevés áldást kaptak anyagiakban is, fizess ki az összes adósságot, és miután kifizette, eladta az olajnak egy részét, kifizette az összes adósságot, megnyugvás, a gyereket nem kell eladni, nincs rabszolgaság, nincs semmi, boldogság van, békesség van, azt mondja, hogy ami maradt, abból élj boldogan. Ez azt jelenti, hogy utána még egy vacsorát főzél meg belőle, és akkor nem tudjuk, mi lesz, hanem utána élj boldogan belőle. Óriási az Istennek a megoldása. Mert az Isten az özvegyeknek és az árváknak az Istene. Arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek, ezt mondja 1 Péter 3.9-ben a Biblia. Isten ezt kínálja föl nekünk, ezt mondja nekünk, hogy arra hív bennünket, hogy az ő áldását, az ő szeretetét, kegyelmét valahogy újra és újra átéljük. És a kérdés az, hogy szeretnéd ezt újra és újra átélni. Üresítsd meg magad. Dobáld ki az, ami fölösleges, hogy legyen üres edényed, amit a Szentlélek be tud tölteni. És mindaddig, amíg te üres edényt föl tudsz tartani, a lelkedben még fér, a gondolataidban még fér az Isten szerinti gondolat, az érzelmeidben még fér az, hogy az Isten mivel akar betölteni, a lelkedben még vannak olyan területek, amit fölkínálsz az Istennek, addig ömleni fog az olaj. Amikor már ez elfogy, akkor elzárja valaki a csapot. Nem azért, mert nincs több olaj, azért, mert nem tudsz többet befogadni. És a jó hír az, hogy holnap, meg holnap után, amikor újra jövök az Istenhez, hogy újra kiürültek dolgok, akkor Isten újra betölt és újra megerősít. Jó ez a történet, nem? Úgy tűnik, hogy milyen nagy tragédia, úgy tűnik, hogy itt a vége mindennek. Ezt normális ember nem is tudja átélni, bele lehet bolondulni. Egy ilyen helyzetben hogy lehet tovább lépni? És az Isten belelép ebbe a helyzetbe, tovább segíti őket, és áldottak lesznek. Ez bátorít téged? Nem tudjuk, mi lesz holnap, meddig ég a láng. Hányszor találkozunk még, jönnek nehézségek, vagy áldások jönnek, vagy mi lesz, de tök mindegy. A lényeg az, hogy van-e Isten félelem, és van-e olaj az életedbe. Hát ha ez a két dolog ott van, az Isten félelem és a Szentléleknek a jelenléte munkája, akkor bármi is jön, az azt jelenti, hogy te előre fogsz haladni, és az Isten vezet téged. Ez azt jelenti, hogyha eljön az az idő, amikor már te nem leszel itt, vagy én nem leszek itt, akkor az, amit itt hagyok, az az olaj, meg az az Isten félelem, az az utódoknak is áldás lesz. Ez nem azt jelenti, hogy ne dolgozzál, ez nem azt jelenti, hogy nem fontos a pénz, ez nem azt jelenti, hogy anyagiakkal nem kell foglalkozni, de csak ne felejtsd el, hogy ennél van fontosabb. Hiába hagysz milliárdokat az utódodra, hogyha nincs Isten félelem és nincs Szentlélek, akkor az utódod egy nagy szerencsétlen lesz. Ha nem tudod az Istennek a kegyelmét és az Isten szeretetét továbbadni, akkor valami nagyon fontosat nem tudtunk továbbadni. És amit továbbadunk, azzal meg nem tudja ezt megnyerni. Fordítva igen. Pénzzel nem lehet az Istent megvásárolni. De ha valaki hisz az Istenben, az Isten tud áldást adni akár még anyagiakban is, meg szellemiekben is, meg minden területen. Úgyhogy arra hívlak benneteket, hogy imádkozunk most azért, hogyha bárki a jelenlévők közül azt mondja, hogy én vágyom arra, hogy az Isten félelme emelkedjen az életemben, hogy vágyom arra, hogy a Szentlélek töltse be az életemet, akkor imádkozzunk ezért. Ahogy akkor ez az, hogy megtapasztalta, te és én ma itt ugyanúgy megtapasztaljuk. Ha van benned üres edény, akkor tartsd oda Istennek, és mondd ki azt, hogy Uram, töltsd be a te jelenléteddel, az életeddel. Szükségem van rád. Imádkozzunk. Uram, úgy állunk előtted, hogy megalázzuk magunkat, és nem azt akarjuk mutogatni, hogy mi van, hiszen nincsen semmink, amit ne tőled kaptunk volna, hanem egyszerűen csak kifejezni azt, hogy nálad nélkül semmik vagyunk, vagy üresek vagyunk. És imádkozunk azért, Urunk, hogy ahogy megáldottad ezt az özvegyet és a két árva gyereket, Urunk, áldj meg bennünket, is szükségünk van rád. Szükségünk van arra, hogy bölcsességgel, isteni vezetéssel áldj meg bennünket. Szükségünk van arra, hogy Isten félelemmel, hogy jó döntésekkel, hogy rád figyeléssel. Szükségünk van arra, hogy a Szentlélek teljességével megáldj bennünket. És imádkozom, Uram, azokért az édesanyákért, akik most itt vannak, és talán küzdenek az élet különböző dolgaival. Kérlek, töltsd be az ő életüket, önmagaddal, vezesd és irányítsd őket. Imádkozom azokért az édesapákért, akik küzdenek és dolgoznak, és harcolnak keményen, hogy meglegyen minden a családjuknak. Kérlek, áld meg őket is, és segíts, hogy ők is az Isten embereként, az Isten félelemmel tudják ezt az egész harcot végigcsinálni. És bármi, ami jön holnap és holnap után, attól ne féljünk, hanem higgyünk benned, hogy tudjuk, hogy te keresztül vezetsz bennünket minden akadályon. Urunk, kérünk, hogy áld meg így a következő napjainkat, újítsd meg az erőnket,
bocsáss meg a bűneinket, tisztíts meg teljesen bennünket, hogy amikor árasztod ránk a te szellemedet, akkor azt teljesen tudjon betölteni. Urunk, vedd ki a szívünkből aggodalmaskodást, okoskodást, hiába valóságokat, értelmetlen vágyakat, vagy nem fontos célokat. Urunk, vedd ki a szívünkből az önsajnálatot, vagy vedd ki a szívünkből a keserűséget. Vedd ki a szívünkből az irigységet, vagy bármi, ami elvonja a figyelmünket, meg a helyet a te jelenlétettől. Imádkozunk azért, hogy teljes mértékben tudjunk rád figyelni, és a te áldásodat tudjuk befogadni. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen.
Köszönjük, Pisti!